azt nehéz felfogni egy csomó embernek, hogy az, ami történik most Magyar Péter körül, az ugyanaz a rajongás, ahogy Orbán Viktorra néznek a sajátjai, vagy ahogy korábban néztek nagy számban Gyurcsány Ferencre a sajátjai. Ugyanaz a inkább a vallásos hithez hasonló érzés, mind a fajt és kötődés, mind az, hogy valaki nekem szimpatikus vagy jókat mond.
Ez itt az elemző Rúg Pálint kampánytanácsadóval, a Vétó szerkesztő műsorvezetőjével, én Benyó Rita vagyok. Mindenki megtartotta a kampány nyitóját, Orbán Viktor és Magyar Péter is országjárásba kezdett. Az ellenzéki pártok mintha nagyon keresnék a helyüket. Szóval szerintem beszéljünk arról, hogy kinek és kitől van félnivalója június 9-én. És de kezdjük talán a legfrissebbel, ami ugyan egyből cáfolódott is, de azért mégiscsak van itt egy olyan pletyka, hogy Magyar Péter nem csak az EP, hanem az önkormányzati választáson is valamilyen formában elindulna. Ugye az Index írt egy cikket erről, amire aztán Magyar Péter reagált először kommentben, aztán posztban, ami annyiról szól, hogy nincs még döntés. Megéri-e most még így utolsó pillanatban, hiszen már azért tart az ajánlásgyűjtés, ráindulni az önkormányzati választásra is Magyar Péternek?
Hát így röviden azt tudom mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy. Tehát, hogy az látszik most a Magyar Péteréken így kívülről, hogy óriási fogadhatása van, és hogy akkor így gondolkodnak tovább, hogy hogyan lehet ezt a momentumot fenntartani, hogyan lehet szavazatokra vagy pozíciókra váltani. Na most ez egyik mondatom, a másik pedig az, hogy ez egy nagyon, az egy rizikós dolog ez. Tehát a budapesti listáról beszélünk kicsit később, de ugye bejelentette aztán a Békés megyei országjárásának valamelyik állomásán, hogy akkor egyrészt támogatott egy már egy helyi meglévő civil egyesületet talán a Békés Csabai választásokon, plusz, hogy lesz önálló Békés megyei listája. Nagyon keveset beszélünk a megyei listákról, mert ugye igazából olyan nagyon sok értelmük nincsen, hiszen ugye az volt eredetileg a célja a rendszerváltás után, hogy ugye a megyei jogú városoknak van külön vezetésége, és a nem megyei jogú városoknak a megyében is van egy saját önkormányzatisága. De most ugye a Fidesz ezt az egyből ugye nekifutásból leépítette 2010 után, tehát lényegében egy ilyen elfekvőt csinált a megyei választott közgyűlésből. Egy dolog, vagy inkább két dolog miatt érdekesek. Az egyik az, hogy ahol van pár helyen akkumulátorgyár, például itt Pest megyében Gödön, annak a hipája, tehát a helyi ipolizési adóját ugye elvették Göd városától, és a megye osztja szét. Az egyik, a második pedig az, hogy 19-ben, amikor volt ugye a relatív ellenzéki előretörés, de inkább azt mondom, hogy inkább relatív nem vesztette el az ellenzék, akkor is az összes megyei önkormányzatban a Fidesz 50% fölött teljesített. Talán szem egy helyen nem, most ebben nem jó biztos teljesen, de a lényeg az, hogy ugye mindent a Fidesz dominál. Na most, hogyha ebbe beszáll ebbe az alacsony küszöbű választás, vagy a szintén ugye listás választás, úgy kell elképzelni, hogy aki Budapesten lakik, az nem tudja, mit jelent ez, de aki nem Budapesten lakik és hallgat minket, ezt meg azt láthatja, hogy ha nem megyei jogú városban lakik, akkor kap egy újabb listát, amin lehet szavazni, kb. Ugyanúgy, mint az európai parlamenti listán. És ugye ez egy listás szavazás, tehát, hogy a második hely is nagyon szépen tud csillogni, amikor majd van a végelszámolás. Na, és akkor most jön a nehézsége. És egy másik műsorban beszéltem erről, amikor kérdezett ottani riporter, hogy miért nem száll be, és én akkor azt mondtam, és egyébként ezt most is tartom, hogy borzasztó sok kockázattal jár, aminek a nagy része ugye emberi kockázat, szóval, hogy most van a Magyar Péter, mint jelenség, vannak ugye most már európai parlamenti képviselőjelöltjei, akiket egy szavazáson választott ki. Lényegében egy ilyen, hát egy ilyen nagyon magasan képzett értelmiségből szavazásra választottak ki. Ez rendben van, de amikor tovább nyitja az ajtókat, akkor ugye, aki ismeri a helyi közéleti politizálást, annak azért a nagy része, tisztelt a kivételnek, akik nincsenek benne, hanem kívül akarnak belépni, azok a nagy része azért, hát fura emberek. És akiket nem tudjuk, hogy mit csináltak, van-e múltjuk, a módban, amiket nyilatkoztak, a módban, amiket csináltak, hány pártnak voltak a tagjai, hányszor kommenteltek hülyeséget a Facebookon, szóval rengeteg dolgot megnyit, és ezért nagyon kevés idő van arra, hogy az összes embert, akit így beengednek ugye a listákra, ott is mégis kell átadni a listát, legalább 5 embernek látszani, akár most a megyei listára, ugyanez a polgármester helyeken, ezek mind rizikófaktor. Na most idáig a szintiszta elemzés. Innentől kezdve persze valakinek az a célja, hogy egy lépésből leuralja az ellenzéket, és egyszerre csináljon egy ilyen tisztító tüzet az ellenzéki térfélen, akkor persze ez egy jó lépés is lehet, mert egyrészt ugye a pártok már réges-régen hát nem is tudják összeszedni a megyei listájtáshoz az ajánlóíveket, kettő meg nem is foglalkoznak vele, szóval ebben a megyében, tehát hogy legyen vidéki jelenlét, itt van keresnivaló, ugye, és embereket el lehet helyezni, ezek mégiscsak pozíciók, bár mondjuk nagy beleszólása nincsen a helyi közéletben a megyei önkormányzatnak, de Budapesten, na az egy másik szituáció. Mert hogy azt hittük, ugye máig, ugye ma csütörtök van, hogy van két verseny, van egy európai parlamenti verseny, ahol nagy valószínűséggel a Tisza párt egy nagyon jó eredményt fog elérni, és van a budapesti listás verseny, ahol a többi ellenzék, a korábbi ellenzék pártjai valamilyen túlélést tudnak majd maguknak biztosítani. És akkor az lett volna a kérdés, hogy akkor a DK nyerít a listás választást, vagy a kutyapárt nyeri a listás választást. Ha ebbe belép a Tisza párt, és ugye azok a hírek, ugye pletykák, hogy ezek mind DK-s kerületekben fognak elindulni a DK-s jelöltekkel szembe. Ugye talán...
Úgyis ahol Fidesz-DK harc van, tehát pont be lehet mutatni azt a Magyar Péteri idolt, hogy Fidesz-szel és DK-val szemben is.
Annyiban pontosítanék, hogy ugye mindenhol van valamilyen fajta együttműködés az ellenzéki pártok között, de a polgármester személye az DK-s, ugye, amiről szól a hír, hogy elindulnak ugye Új-Budán, a 17. kerületben, és akkor az egy kérdés még, hogy akkor Újpesten, vagy a 22. kerületben ugye Budafok-Budatétényen indulnak el. Ugye annyiban, bocsánat, még egy kis érdekesség, hogy 22. kerületben ugye fideszes polgármester van, hanem most a DK-s jelöltet kiválasztva előválasztással, szóval még nem is inkumbens a DK-s polgármester. Ugye ezekben elindul és tud állítani listát magának a fővárosban, ugye ez az új régiói szabály szerint, na akkor teljesen megkavarhatja még a budapesti ellenzéki állóvizet is, és hogy akkor annak mi lesz a vége annak a választásnak, na azt már tényleg nem tudja senki sem megjósolni sem.
Akkor viszont itt jön a kérdés, hogy lehet azt mondani, hogy ugye az egész politikai terepet át akarja rajzolni, és az egész ellenzéki terepet, de azért az elmúlt választások azt mutatták, hogyha valaki kívülről jött, akár a kétfarkúak, akár a Momentum, és mondjuk elindított egy saját jelöltet, akkor utólag is jött a hibáztatás nagyon sokszor. Tehát itt is előfordulhat az, hogy mondjuk nyerhetőnek látszó körzet, mint mondjuk a 11. kerület, elbukik, és mondjuk utána azt lehet mondani, hogy milyen kormányváltó erő az, amely elősegíti, hogy fideszes polgármester legyen?
Hát igen, ezek a kérdések jöhetnek, és szerintem ez egy legitim kérdés is. Annyiban szerintem ők másképp gondolkodnak, hogy szerintem mérlegelik azt, hogy hogyan lehet beszállni a fővárosi politizálásba vagy politikába, ami szerintem egy legitim cél az ő részükről. Még egyszer mondom, hogyha egy lépésben akarják elfoglalni az ellenzéket, akkor szerintem ennek ez az útja. Mert hogyha meg egy-kettővel hátrébb lépünk, akkor azt lehetne mondjuk prognosztizálni, hogy ha lesz egy erőteljes tiszapárti EP felhatalmazás, akkor is a régi ellenzék, vagy nem tudom, a korábbi ellenzék meg tud még mindig maradni Budapestben, nagy valószínűséggel Karácsony Gergely nyer, és akkor ugyanaz a túlélés, ami ugye eddig is történt a fővárosban, az mehet tovább. Szerintem ezt akarják ők felülírni. Én azt gondolom, hogy például, hogyha ezt kicsit jobban ismerem az újbudai helyzetet, mert ugye én újbudai lakos vagyok, ugye újbudán az a különleges állapot van, még szerintem egy kuriózum, hogy ugye Újbudán két osztálygyűlési képviselői hely van, az egyik ugye Bel-Újbuda, a másik Külső-Újbuda, Budafok-Tétényel együtt. Mind a kettőt a Momentum nyerte el 22-ben, de nem a Momentum indít polgármester jelöltet, hanem a helyi, hát jóval már a 70 fölött lévő, inkább már ilyen Joe Biden-i korban lévő DK-s László Imre a jelöltje az ellenzéknek, aki szerintem egyébként szeretik a kerületbe, és nagyon rosszínűséggel újrázni is fog, de ugye itt van egy tér, ahova be lehet nyomulni a Tisza pártnak. És még egyszer, szerintem ők nem avval kalkulálnak, hogy a tiszapárti polgármester jelölt majd legyőzi László Imrét, mert szerintem nem fogja legyőzni, hanem azzal kalkulálnak, hogy egy kisebb rossz az, hogy azzal, hogy indítanak, lesz fővárosi területi listájuk. És hogy az európai parlamenti választáson rátérjek egy pillanatra, csak egy gondolatkísérlettel. Tehát, hogyha itt lesz egy jó eredménye a tiszapárti, és ez egy relatív, és mi az, hogy jó eredmény? És ugye itt, amikor itt ültünk, sok éve ülünk egymással szembe, és arról beszélgettünk, hogy akkor mi lesz majd a 24-ben az európai parlamenti választásokon, és akkor én így ilyen szomorúan mondogattam, mint egy ilyen monomániás, hogy hát hogy lehet az, hogy az ellenzék azt gondolja, hogy nem is lehet megnyerni ezt a választást, hogy a második, harmadik, ötödik, huszadik hely a fontos, és lényegében a mi pénzünkből tartanak egy közleménykutatást nagy mintával, amivel lehet majd azt eldönteni, hogy ki lesz majd akkor 26-ban a kihívó. Na most is ezt rúgta fel Magyar Péter, meg a Tisza párt, és akkor itt kezdődik az a kérdés, hogy akkor mi lehet ebből? És hogy mi lehet ebből, szerintem igazából senki sem látja. Van egy pár, hát én nagyon sok pénzt azért nem tennék rá a validitásukra kutatás most, ami megjelent, ugye mind az AVS Research, mind az iránytűzletnek van valamilyen száma, ezek szórnak össze-vissza, tehát inkább most neked hagyjuk. És hogy az a kérdés, hogy nem is az a kérdés igazából, hogy a Tisza párt milyen eredményt ér el. Mert persze az fontos, hogy meg tud-e többet elnyerni, mint a DK-nak a 4 mandátum, ami volt 19-ben. Uh-huh. Tud-e többet elnyerni, mint mondjuk az összes ellenzéki párt 19-ben együttvéve? Ezek fontos kérdések, és nem is nagyon fontosak. De az a fő kérdés, hogy a Fidesz hogy fog szerepelni ezen a választáson. Ha a Fidesz 45% és, vagy e fölött szerepel, akkor azt fogják mondani, hogy hát, két nehéz évünk volt, szavazókat vesztettünk, egy-kettőt, az infláció minket is érintett, de igazából semmi gond nincsen, megyünk tovább. Ha 45 alatt, és mondjuk 40 között, akkor már azért jobban kell majd magyarázkodni, hogy mi történik. Ha meg 40 alatt van valamilyen oknál fogva, és még egyszer kis zárójel, nem volt még olyan európai parlamenti választás, 2004 óta vannak hazánkban ilyen választások, ahol ne a Fidesz nyert volna, és ne lett volna 45% körül, és ott inkább 50, meg 56, meg volt ott minden. Szóval, hogyha 40% alá esik a Fidesz 24-ben, tehát most júniusban, na azt mondom, egy másik szituáció. Az tényleg átírhatja az egész magyar politikai életet, és nem csak az ellenzéki politikai életet. És hogy ez a jövő zenén mi fog történni, egyelőre nem tudjuk, szerintem mindenki kötszurkál, hogy akkor éppen hogyan áll a Tisza párt, amit le lehet vonni. Ugye van egy, tehát hogy én hogy mondjam, nem értékelném túl, és nem értékelném alá, hogy mit jelent a social media jelenléte Magyar Péternek, mert az látszik, hogy minden dominál ő, tehát nincsen olyan szám, mind a Facebookon, mind a YouTube-on, mind az Instagramon, mind a Google-ben, amit ne ülen az első számú vezetője, durván veri Orbán Viktort is minden ilyen számban, sokkal durvábban, mint Márki-Zay Péter abban a két hétben, amikor volt neki az a momentum az előválasztáskor tette, sokkal durvábban. Abból is lehet azért valamit leszűrni, hogy ezeken a vidéki településeken, ahol ellátogat, én azért részét ismerem, hát ott 1000 embert elvinni, vagy ahogy mondjuk Békés Csabán, 1000 embert elvinni egy politikai megmozdulásra, hát szerintem olyan, főleg ellenzéki, olyan nem volt szerintem 2006 óta, és a Fidesznek is baromi nehéz volt, akár bármikor 1000 embert elvinni ezekre a településekre. Egyszerűen...
Pár nappal ezelőtt a pécsi képek voltak talán olyan erősek, pláne azzal együtt, hogy épp ugyanaznap Győrben volt Orbán Viktor, és ott meg igazából üres utcákat, meg üres tereket láttunk, mintha szándékoltan nem is lett volna ott rajta és Dézsi Csabán kívül senki.
Ugye a Széchenyi tér Pécset, ez egy elég nagy tér, ott szóval azért több ezer ember elfér, és ez ugye meg is tett töltve, szóval azért nagy jelenlét volt ott, ami ugye egy fontos indikátor annak, hogy mégis Pécs egy ellenzéki város, sok ellenzéki szavazója van, de ott azért tényleg nagy tömeg gyűlt össze, és ezzel szemben ugye van az Orbán Viktornak egy ilyen posztmodern kampánya, amiben ő így járja az országot, így ilyen, olyan, ilyen, nem is tudom milyen Mátyás királyként, aki csak így kipattan ilyen lezárt területeken, és akkor ott kampányol. Azért, és akkor most csak nyitok egy újabb elnézést, újabb zárójelet, szóval az látszik, hogy többfajta kampányolási technikája van a pártoknak, van az ellenzéki kampányolási technika, főleg most az ajánlások összegyűjtésébe, amiben van az első, ugye Magyar Péteres, aki visz mindent, tarolja le az aláírásokat, első nap megvolt, ő szerinte, de biztos nem hazudik, a szükséges aláírás, az Európai Parlament indulás, az 20 ezer aláírás, 20 ezer plusz, és azóta is gyűjti. A többi ellenzéki párt szerintem küszködik, nagyon küszködik, szóval úgy tudom, hogy küszködik, tehát a DK relatíve jól áll, de például a kisebbek, a Momentum, a Kutyapárt, a 2RK azért nagyon-nagyon nehezen gyűlnek az aláírás, hogy egyszerűen azért, mert az ellenzéki szavazók is oda húznak, oda írnak alá a Tisza pártnak Magyar Péterhez, és ugye van a Fidesznek a módszere, és ugye az egy megtévesztés lehet az ellenzéki, nem tudom, figyelőknek, hogy ők nincsenek jelen az utcán. Nagyon kevés utca jelenlét van pótozásban, egyszerűen azért, mert ők címre mennek. Tehát, hogy ők a kubatok listát használják, és ők oda mennek, ahol vannak a szavazóik, illetve oda rendelik be a szavazóikat, ahol vannak éppen a leírásban. És ez egy megtévesztő dolog lehet. De hogy a Fidesz hogy áll, arra is csak spekulációk vannak. Én mondom, én nem hiszem el, vagy nem akarok, vagy hogy mondjam, most adok egy pontot. Szóval én nem akarom túldimenzionálni ezeket a kutatásokat. Én úgy érzem, nem tudom, az én elemzői gondolatom az, hogy a Fidesz sok szavazót vesztett, főleg a motivációjuk ment el a szavazóiknak, hogy ez milyen sok, azt kevesebb, vagy más hónapon belül meglátjuk. De
ez az 50% fölötti mérés, ez nem annyira tűnik rá.
Én ezt nagyon-nagyon-nagyon kételkedem ebben, hogy ez ennyi lenne. Egyszerűen azért, mert látszik az, hogy valami, mintha nem működne a Fidesz kampányába. Ugye ilyenkor jön az a ilyen, hát újságírói, elemzői körökben lévő összeesküvés elmélet, de tényleg az, hogy a Fidesz ezt direkt csinálja, hogy lényegében minden kétharmad előtt altatja a közvéleményt, és itt mondom, hogy ilyen ötdimenziós sakban játszik Orbán Viktor a múlttal, jelennel, jövővel. Ez szerintem nem így van. Tehát nem az van, mint 19-ben. Üres az államkassa, nem tud osztogatni, amikor kéne. A kegyelmi botrány azért nagyon durván megrázta. Keresik még mindig magukat. Nincs igazán meg az a mindent vívő szlogen, vagy a narratíva, amivel lehetne kampányolni. És persze, az mindig is úgy volt az Orbán rendszerben, Sorbánítanak is mindig is így volt, hogy ő például egy ilyen, ugye nem volt még soha összevont választás, de mindig az ilyen választásokkor őt az EP választás érdekli, a helyit meg majd oldják meg a helyiek, tehát ebben van egy ilyen tudatosság, és régen is volt, de azért az a fajta ilyen tényleg mindent előre elgondoló tudatosság, hogy akkor most azért fogunk veszteni most, hogy aztán majd nyerhessünk 26-ban, ezt én most nem érzem. Tehát valami nincs rendben.
Egy kicsit akkor viszont itt a Orbán Viktornak mindig is az EP volt fontos mondatot kapcsán, ragadjunk le a kampány nyitókon. Mert oké, hogy az EP választás az igazán fontos neki, de azért az mennyire általános és normális, hogy a főpolgármester jelöltjük kampánynyitóján a miniszterelnök, amely a jelölő párt elnöke is egyben, az meg sem jelenik, sőt, eltelik majdnem egy hét, mire az aláírásgyűjtő pultnál a Batthyány téren egy ilyen, jaj, Karácsony Gergely már a vizében van.
Bukovári
mondattal megjelenik Szentkirályi Alexandra mellett. Szóval, hogy mennyire van magára hagyva például Szentkirályi Alexandra ebben a kampányban?
Hogy ugye itt is beszéltünk róla, hogy a végén visszalépe Szentkirályi Alexandra Vitézi Dávid javára, ezt szerintem az utolsó hétben fogjuk látni. Addig én azt látom, hogy Szentkirályi Alexandra egyébként magához képest, tehát a Fideszhez képest, szerintem egy jó kampányt fut most, még egyszerűen magához képest. Vannak minden, tehát van, meg tud jelenni, tud beszélni, van egy története, és közben természetesen egy másik hangon, vagy egy másik, nem tudom, potméterrel fullba nyomja a gyurcsányozást. Ugye ők látszik, hogy erre mennek, a sajátjaikat próbálják meg felébreszteni, hogy hello, itt van egy választás, itt Gyurcsány Ferenc van a másik oldalon, gyertek, szavazatok rám. Ennyiben ez egy ilyen elég tudatos stratégiának tűnik, és annyiban, és az is látszik, hogy ahogy soha, de most se volt a Fidesznek igazából budapesti programja, budapesti emberei, budapesti politikai gondolata, ami mondom még egyszer, abból is adódik, hogy ezt szerintem Orbán Viktor sose akarta, sose akar igazából Budapesttel foglalkozni, mert egyrészt azért, mert túl szuverén, kettő meg szerintem még a mai napig, és ez tök érdekes, a mai napig igazából vagy nem érdekli őt, vagy nem érti őt, bármelyik lett, akár egyszerre lett igaz. És Szentkirályi Alexandrával ugye egy csomó olyan ember kikerült vagy ki fog kerülni mondjuk a fővárosi politizálásból, aki már nagyon régóta itt volt, és egyfajta ilyen sorcsere, vagy nem tudom, bérfűsítés van, de én ezt így is lehet mondani, úgy is lehet mondani, hogy nincs ember, és így összelettek így, nem tudom, így seperve, ami azért barom érdekes, mert mégis egy kétharmados kormányzó párt 14 éve uralkodik, és tényleg nincsenek rendes emberekkel fel lehetne tölteni egy listát, hanem teljesen semmiből. Tehát olvastam ugye a Magyar Nemzetnek az ilyen lista bemutató cikkét, a Magyar Nemzetben, vagy a hivatalos újságban, és nem tudtak még ők sem mondani semmi az emberekről. Ő egy tehetséges fidelitásos. Na most ezért ez nem egy nagy bemutatkozás egy embernek.
Annak azért kell valamilyen pártbéli zavarnak lennie ahhoz, hogy mondjuk olyan nevek, akik lehet, hogy nem végezték jól a munkájukat, de legalább a budapestiek ismerik, mint Wintermantel Zsolt, aki szinte teljesen eltűnik, vagy Láng lehet Láng Zsolt, aki ugye budapesti frakcióvezető volt, második kerületet több évig vezette, de ott van mondjuk Pokorni Zoltán esete, akiről most már azért megy a spekulálás, hogy leginkább azért nem indul el a választáson, mert látta ezt a sorcserét. Uh-huh. Szóval, hogy ott valami pártbéli zavart is mutat mindez, nem?
Ezt mondom, igen, hogy valami nincsen rendben, hogy nincsen Budapest rendesen vezetve, irányítva, vele foglalkozva, és ott az látszik, hogy mégiscsak azért valahol 30% vagy inkább a fölött van a Fidesz támogatottsága Budapesten is, vagy ők sincsenek nagyon képviselve ebbe a rendszerbe.
Bocsánat, lehet, hogy nagyon naív kérdést teszek föl, de fel sem merül fideszes fővárosi politikusban egyben sem, hogy itt lenne keresni valója? Tehát épp azért, mert Orbán Viktor nem foglalkozik vele, akár lehetne egy olyan tehetséges fidelitásos politikus, aki meglátja a lehetőséget Budapestben?
Hát Fidesz nem így működik, hogy valaki meglátja a lehetőséget Budapestben, hanem ezt majd Orbán Viktor meglátja helyette. Szóval itt volt ugye Fűrjes Balázs esete, aki ugye ős fideszes, de közben volt egy karrierje így a magánszférába, és amikor vissza lett emelve, mint mindenféle ilyen budapestér felelős valaki, akkor ugye azt hittük, hogy őt építi ugye Orbán Viktor valamire. És ugye azért csúfosan kikapott a Hegyvidéken ugye Pokorni Zoltános választásban egy olyan kampányal, ahol a Fidesz logót nagyítóval kellett keresni, mert annyira el volt dugva, és utána az ő karrierje pár hónapig államtitkár volt talán, és aztán pedig ment most már ilyen saját jogon NOP elnökségi tagnak. Szóval ő volt egy ilyen ember, a többiek pedig ugye meg ugye nincsenek. És hogy ez miért van, hogy miért nem foglalkoznak vele, azt nem tudom, de ugye azt is már beszéltük többször, hogy egyébként a Fidesz rendszer szempontjából, másképp mondom, a pár hónappal ezelőtti Fidesz rendszer szempontjából az, hogy Budapesten mi történik, igazából tök mindegy, minden szenárió jó. Ha nyer a Karácsony Gergely és DK többség van alatt, az is jó, ha nem nyer, és tehát minden szenárió jó, és szerintem ennek az áldozat ez az egész kérdés, mert ha meg úgy nézzük azt a pár hónapot, hogy mit akart Orbán Viktor, hogy mi történjen, és mit írt felül a Kegyelmi Botrány és Magyar Péter, akkor ugye ők nekik volt egy elképzelésük, hogy futnak egy ilyen szuverenitásvédelmi no gender, no migration, no war EP választást, pár helyen visszaveszik a megyőgolásokat, és megtartják, amiket korábban megszereztek, és minden jó, és belovagolnak, vagy nem tudom, elfoglalják Brüsszelt, erről beszéljünk egy kicsit később, és akkor minden jó lesz. És ezt ütötte így keresztbe az egész Kegyelmi meg Magyar Péter kérdés, és az összevont két választás, ami eredetileg nekik tök jónak tűnt, mert ők azt gondolták, hogy akkor ja, persze, mi egy kampányt futunk, a többiek pedig majd lohalnak utánunk különböző mértékben. Most ezt is átírta ez a kérdés, mert egyébként a Magyar Péter megjelenése nagy valószínűséggel azt is fogja majd eredményezni, hogy egy baromi magas részvételű választás lesz, nem az a 40% környéke, ami szokott lenni, vagy 30 szokott lenni, ami ugye voltak ilyen egészen botrányos alacsony részvételű választások, ugye a 14-es EP választás, de hát egy ilyen, tényleg egy ilyen borzalom, és most nem ez látszik, hanem szerintem bőven 50% fölött lesz, és akkor megint az egész stratégia, amit ők csináltak, hogy hány emberrel lehet, az ő szavazójukból lehet elérni relatív kétharmados támogatottságot, ugye minden ugye teljesen átrajzolódik, szóval egy barom érdekes helyzet van, és szerintem ezt nem tudták még igazán a Fideszbe rendbe rakni, nem találják még szerintem a belpolitikai helyzetre a fogást, nem tudnak például pénzt osztani az embereknek, vagy ilyenkor az jön, hogy na jó, akkor nekidettem a nem tudom micsodát, de
mint
nem...
ahogy be is volt lengetve, hogy jön a benzinár stop új fent, ami még az kérdés, még, hogy a kampányban
az még, szerintem az még jöhet, ugye a Nagy Mártonnak van egy ilyen egészen különleges már, hogy mondjam, ilyen hát ilyen venezuelai politikai szintet idéző mondatai, hogy van mindenkinek két hete, hogy rendbe rakja az árt, aztán jön a dádá, egy piacgazdaságban az egy speciális mondás, de hát nem baj, hát ugye ők ebben főznek. Szóval ez még jöhet, meg biztos, hogy valami fog történni, mert ugye ezt lehetetlennek gondolom, hogy a következő 40 plusz nap úgy telik el, hogy tényleg nem történik semmi, de láthatóan most le vannak maradva, és még egyszer azt az példátlan, és ezt is sokszor beszéltük itt, de most ugye már minél több időt elégebb, minél példátlanabb, hogy lassan már 60 plusz napja nem tudják visszavenni a politikai közbeszédnek a formálását, szóval, hogy ennek azért kell valamilyen nyomának lennie, és lesz valami nyoma, mert egyszerűen pont a Fidesz egész hatalmi gyakorlata, vagy hatalom gyakorlása a közbeszéd folyamatos uralásán alapszik.
Beszéljünk akkor egy kicsit még a fővárosról, és ugye Szentkirályi Alexandra egy 7 pontos terve jött elő, amiben a fele az igazából a Gyurcsányt meg a Gyurcsány embereit tüntessük el, talán 3-4 pont van, ami tényleg fővárosi kérdéssel foglalkozik, de abból is mondjuk az egyik az ingyen wifi. Ezzel szemben Vitézi Dávid meg egy 101 pontos, nagyon részletes, nagyon kidolgozott tervvel állt elő, és ott van Karácsony Gergely, aki ugye plusz 5 évet ígér már mint egészségben, és úgy tűnik, mintha ő a csendesebb kampányolást választaná, ami van, hogy az inkumbens jelöltnek bejön, hiszen elég, hogyha ha maga az meggyőzi az embereket, hogy ő ott van 5 éve. Mi a sok és mi a kevés? A 7 pont kevése, a 101 túl sok-e, a csendben lévő Karácsony Gergely optimális-e? Szóval mit gondolsz a zajló budapesti kampányról?
Én továbbra is azt gondolom, hogy a Vitézi Dávidnak a megjelenése egyébként egy, szerintem egy jó politikai lépés lehetett volna, és most mindjárt mondom, hogy miért lehetett volna, és az, hogy neki van egy 101 pontból álló, vagy nem tudom hány pontból álló javaslatcsomagja, vagy kampány ígérete, én azt megnéztem, szerintem ezek rendben is vannak. Ami nekem, és ezt már itt is mondtam, kezdettől kezdve zavaros volt, az az, hogy az őt jelölő szervezet, ugye az LMP, hogy ez egyáltalán micsoda, és akkor megint persze, az LMP szempontjából, ami ugye Ungár Péter szempontjából ez a projekt, ami Vitézi Dávid testesít meg, egyébként tényleg a politikai túlélésnek a záloga, szóval ebből a szempontból ez egy tökéletes választás volt az ő részére. Szerintem nem volt tökéletes választás Vitézi Dávid részére, mert ugye hogy mondjam, így kiegyenlítik egymást, szóval, hogy az LMP-t felhúzza, de viszont lehúzza a Vitézi Dávidot, és az ő kampányát most azért annyira nem látom elképesztően combosnak most az elmúlt pár napban, főleg ugye ebben a Magyar Péteres bejelentéssel, szerintem ő komoly veszélybe kerülhet, mert ott azért szerintem a szavazók eléggé átfedésben vannak. Na most a Szentkirályi Alexandráról beszéltünk, hogy mi sok és mi kevés, ő nyom egy vonalat, szerintem én azt látom rajta, mintha ő tényleg komolyan gondolná, hogy aztán beül a fővárosi közgyűlésbe, és akkor ott fogja képviselni a Fideszt. Egyébként a maga szempontjából szerintem ezt jól is teszi. A Karácsony kampánynak még ugye az a különlegessége, hogy ugye létrejött egy szövetség, ugye szintén egyfajta pánikreakcióként a Magyar Péter pártra, ugye ez a DK-MSZP-P, aminek ő azért a része, és hát láthatóan ugye arca is, amit ugye szerintem elkértek, hogy neki ezt kell magát ott hát exponálni különböző helyeken, de mégis ugye az ő többsége az nem, vagy az ő támogatók többsége nem csak ezekből a pártokból áll. És akkor eljön az a helyzet, hogy ugye a DK-MSZP-P listát vezeti Karácsony Gergely, de közben a Momentum is támogatja, az LMP nem támogatja, a kutyapárt nem indít vele szembe jelöltet, és akkor a kerületi dílekben is kell még, nem tudom, motoroznia. Szóval előjön az a szituáció, ami egy teljes káosz, és amikor ilyen viccesen megkérdezi tőlem, hogy miért népszerű Magyar Péter, hát ezért. Mert ez, amit nem szeret az ellenzéki szavazó látni, hogy egy ilyen teljes technológiai káosz, mindenki a saját hatalmát hangosan próbálja védeni. És a Karácsony Gergelyi kampány meg Én őt nem írnám le, mert egyébként a matematika az ő mellette van, és jelen állás szerint, tehát ez egy ellenzéki többségű város, és nincsenek az emberek annyira megelégedve vele, de mégis azért jobb hián szavaznak rá. Ezt még nem érzem, hogy a Vitéz Dávid annyira ki tudta volna kezdeni, de hogy a kampánya az egyedül még azért eléggé olyan halovány. De persze, hogyha meg a másik kép kérdezed meg, lehet, hogy neki pont ez a stratégiája, hogy kicsit elhallgatni a kampányt, így csöndesíteni, hogy ez jó-e vagy nem, azt nem tudom. Azt biztos tudom állítani, hogyha én lettem volna a tanácsadó, hogy biztos nem reagáltam volna ilyen vicceskedő videóba Szentkirályi Alexandrára, egyszerűen azért, mert csak az ő mocsarába lép bele.
Említetted, hogy beszéljünk még arról, hogy Orbán Viktor mennyire fog belovagolni Brüsszelbe, meg mennyire foglalja el Brüsszelt. Ugye ez nem csak rajta múlik, hanem azon is múlik, hogy az európai terep hogy alakul, tehát hogy az ő számításai, hogy az ő szövetségesei, a szélső jobb oldal, az euroszkeptikus oldal, egyébként Európa más országaiban erősödik, avagy nem erősödik. Mennyiben Orbán Viktoron múlik ez, hogy belovagol-e Brüsszelben?
Ja. Én inkább azt szeretem volna mondani ezzel, hogy én azt gondolom, hogy ez a mostani belpolitikai krízis pont abból alakult ki, hogy Orbán Viktor szem 22 után, ugye az akkori példátlan kétharmad és példátlan választói felhatalmazás után, szerintem a magyar belpolitikai már nem érdekelte. Hanem azt mondta, hogy ő neki akkor most az ötdimenziós sakját most átteszi a interkontinentális terepasztalra, és akkor ő most bele tud szólni majd az amerikai választásban, az európaiban, az ázsiaiban, Afrikában, nem tudom, Ausztráliában, nem tudom, mennyire szólunk bele a választásokba, de mindenhol ő.
De a holdról
is látszik, hogy mindenhol beleszól. És itt hagyta minden mást a többiekre. És ez a fajta itthagyás, mert nem törődömség, szerintem ez nem törődömség, ből nőtt aztán ki a KN-re, a Magyar Péter, a Varga Judit, a Novák Katalin, a Gulyás Gergely, mindenki. Mert ő arra készült, hogy akkor majd 15-16 EP képviselővel, vagy nem tudom, majd belovagol, megcsinálja az új frakciót, és akkor átveszi a hatalmat. Szerintem most nem tudom, mi lesz, de most nem erre megy az irány talán most, így április végén, de akartam volna mondani ebben kapcsolatban. Szóval az egész retorika, és ez egy tök érdekes, most nem akarok itt politikai pszichologizálni, de a foglaljuk el Brüsszelt, mint kifejezés, ugye az azt jelenti, hogy van Magyarország Unió tagja, és akkor ki van Pécsez, hogy van Brüsszel, ahol valami fura emberek élnek, akik Magyarország ellen vannak, és akkor az Unió tagjaként foglaljuk el Brüsszelt. És az egész szlogenben az van, hogy ugye ő foglalja el Brüsszelt. Tehát arra kér, tehát nem azt kéri, hogy mi, nem azt kéri, hogy valamit minket képviseljen ott, hanem hogy ő neki megenjen a felhatalmazása arra, hogy átvegye ott a hatalmat. És tök érdekes dolog, hogy a Fideszre nem ez jellemző, hogy ilyeneket mond, hogy akkor tehát ennél árnyaltabban szokta Orbán Viktort megbízni abban, vagy kérni, hogy valamilyen felhatalmazást kapjon. És szerintem ez egy nem annyira jó, vagy nem is azt gondolom, hogy nem annyira jó ilyen motiválása a választóknak, hogy akkor gyertek ide, szavazatok rám azért, hogy aztán elfoglalhassam egyébként a saját otthonomat, mert ugye hát mégiscsak azért az a tagjai vagyunk ennek a közösségnek.
Főként, hogy én a kampány beszédében elkezdtem számolni a háborús retorikához kapcsolódó szavakat, ami nagyon sok volt, majd utána talán kétszer elhangzott az egyébként mi vagyunk a békepártján. És úgy tűnik nekem most, ahogy a Magyar Péter kampánykörútján a beszédeit hallgatva, hogy ezt az ellentmondást, minthogyha Magyar Péter is észrevette volna, és minthogyha a fő mondatát Orbán Viktornak a háborúpárti ellenzék és békepárti Fidesz retorikáját torpedózná éppen meg ezekben a vidéki beszédeiben. Lehet-e itt keresni valója? Egyáltalán eljut ez a Facebook mondatokon túl ez a gondolatiság?
Ugye Orbán Viktor nagyon régóta imádja ezt a háborús retorikát csinálni, de ott általában az van, hogy ő véd meg minket. Tehát a háborúban, ez egy háború, amiben ő megvéd minket egy külső ellenségtől, ami aztán lehet mindenféle, gender, migration, war, guruló baloldal, nem tudom micsoda, mindenkitől megvéd minket. És ez ugye, hát nem annyira új keletű, egy azért több ezer éves politikai trükk, hogy dobolni kell, és mindenki a zászló köré, hogy akkor jön az ellenség, és akkor ostromlott vár, most direkt így beszélek, mert ugye ez a két fogalom, amit ilyenkor a politikában használnak. De azért már 14 éve dobol állandóan. Tehát ez egy olyan háború, ami 14 éve zajlik, és egy csomószor be is jött nekik, hogy megvédett minket a rezsitől, megvédett minket a migrációtól, megvédett minket a nem most amiktől védett meg, sok mindentől megvédett, a háborútól, ugye 22-be, de ugye ez mégiscsak más, mint amikor az ember a saját maga közösségével akar háborúzni, és hogy foglaljuk el Brüsszelt. Szerintem ez egy másik fajta logika, és nyilván az emberek nem ennyi zúzósan gondolkodnak, mert nem is kell nekik szerencsére, de érzésben is szerintem más. És nagyon nehéz, szóval ez a béketábor, kicsit hasonlít, mint a Szovjetuniónak volt az a béketábornak a fő pillére, a maga nem tudom hány ezer nukleáris robbanó fejével, meg rakétájával, meg külső-belső háborúival. Szóval, hogy valahogy ez is csikorog nekem. Szóval, hogy egyszerre a béketábor, egyszerre foglaljuk el. Szóval valahogy kicsit nem tudom, van egy ilyen diszonancia benne. Nem tudom, hogy működik-e vagy nem. Valahogy olyan, mint hogyha igazából most ez így nem annyira működne.
És akkor még egy kicsit Magyar Péterről, ugye már mi is beszéltük többször, hogy minthogyha most Magyar Péter egy olyan státusban lenne, hogy bármit csinál, bármilyen múltbéli hibája előkerül, az nem karcol rajta. Ma a reggeli posztja Hadházi Ákosnak, ami arról szól, hogy betekintést kapott a Diákhitel Központ korábbi szerződéseibe, ugye ez is érdekes, hogy most hirtelen betekintést kapott egyébként, és erről egyébként ma Szabad Európán Keller Alánt Ákos és Kósa András is két közös cikkben hosszan írt már, hogy ugye amit Magyar Péter említett az első interjújában, hogy ő a túlárazott szerződéseket Balási Gyulának hogyan írta alá, nyomásra vagy nem nyomásra, de aláírta. Ugye ezekről a szerződésekről van most szó, illetve arról, hogy mi mindent írhatott még alá Magyar Péter. Nekem az első kommentekből, de lehet, hogy nem kell kommentből leszűrni semmit, azt mutatja, hogy nemhogy nem karcol Magyar Péteren, de Hadházi Ákos hirtelen a minek foglalkozunk most ezzel kommentek áradatát kezdi megkapni. Meddig lehet Magyar Péternek a múltjával nem foglalkozni? Lehet-e, hogy úgy fog ő folyamatosan politizálni, hogy az zárójelbe lesz téve?
Szerintem lehet. És pontosan azért, amiért a többiek is, akiknek ugyanilyen hatalma van, ilyen mágikus hatalma van, működnek. Tehát ugye a politika, bármennyire is szeretné sok ember így látni, de hát nem az, nem a rációról szól, tehát nem érvek harca ez, hanem érzelmek harca. És bármennyire is szeretné valaki magát különnek tekinteni, mint a mondjuk a másik oldalon lévő ugyanolyan ember, igazából ugyanolyan ember, ha valaki baloldali, vagy liberális, vagy konzervatív, igazából ugyanolyan motivációk vezérelnek minket, ugyanolyan félelmek, ugyanolyan, nem tudom, szeretet és éhség. És azt nehéz felfogni egy csomó embernek, hogy az, ami történik most Magyar Péter körül, az ugyanaz a rajongás, mint ahogy Orbán Viktorra néznek a sajátjai, vagy ahogy korábban néztek nagy számban Gyurcsány Ferencre a sajátjai. Ugyanaz a inkább a vallásos hithez hasonló érzés, mind a fajt és kötődés, mind az, hogy valaki nekem szimpatikus, vagy jókat mond, vagy nem tudom, milyen sok mindent tett a korrupció felszámolása érdekében. És a kettő teljesen másik szint. És van a pszichológiában a kognitív diszonancia nevezetű jelenség, amikor az ellentmondásoknak a feloldása az valahogy mélyebben, vagy egy érzelmi szinten zajlik. És ugye bármi is történik Magyar Péterrel, például az, hogy mondjuk februárban még kapott Mészáros Lőrinc bankjától fizetést, az ő rajongói számára inkább egy megerősítése annak, hogy ő egy tiszta valaki. Attól, hogy ő előadta azt, hogy mennyire nem tervezte azt, amit egyébként nyilvánvalóan tervezett, az is az ő rajongói számára egy megerősítés abban, hogy ő egy tiszta lelkületű valaki. És tudnám még ezt napestig sorolni. És ugye az a kérdés, és ugye ez is a Hadházi Ákosnak is a kérdés, meg bárkinek is, aki ezzel az árral szembe akar tartani, hogy amit most ilyenkor tesz az a józanész hangja, amire majd lehet majd visszamutogatni, ha esetleg a dolog nem sül el rendesen, vagy inkább balul sül el, vagy pedig egyszerűen, ahogy látjuk a kommentekből, hogy elsodorja az ár, hogy hát miért foglalkozol ebben, miért nem inkább építed a nem tudom szép új jövőt, vagy a nem tudom, Isten országát, ugye, ha már itt a vallási analógiákról van szó. És hogy mi lesz ennek a vége, ezt szerintem senki nem látja. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez meddig tud ez nőni. Mennyi hiba fér bele? Amit mondtam például a műsor elején, szerintem azok hibák lehetnek, hogyha sok mondjuk nem olyannyira alkalmas erőt kerül be például közéjük, mert azt tényleg szét lehet szedni. Hogy mennyire figyelnek erre, hogy mennyire tudnak figyelni egy ilyen szintű növekedésbe. És akkor a politikában egy csodálatos, ugye több ezer éve ismert jelenség, hogy a hübrisz, mint kérdés, hogyan kerül bele, amikor az ember elhiszi magáról, hogy tényleg, hogy tud vízen járni, vagy nem. Ezekre mind nagyon-nagyon kell figyelni, de jelen állás szerint még megyünk bele ebbe a jelenségbe, még növekszik az ő támogatói, vagy hívőinek a létszáma, és nem is nagyon látszik most a következő mondjuk 40-50 napban, hogy ez megállítható lenne. Hogy utána az eredményjelzőnél mi lesz, hogy valóban tud-e a Fidesztől elszívni szavazókat, és az ő stratégiája akkor teljes mértékben legitimé válik, vagy nem képes elszívni, és akkor csak az lesz, hogy tényleg csak az ellenzéki térfél rendeződött át, ezt szerintem most nem lehet tudni. Az látszik egyébként, hogy mind a két oldalon a nem Magyar Péter pártjában lévők politikai vezetők szerintem pánikolnak, és azzal számolnak, hogy akár komoly bajok is lehet.
Ruf Bálint, köszönöm szépen, ez volt az elemző, Ruf Bálinttal és Benyárit.